Erős vár a mi Istenünk! Szeretettel köszöntöm a testvéreket az egyházi esztendő utolsó előtti vasárnapján, ami a Reménység vasárnapja nevet viseli. Ugye múltkor már mondtuk azt, hogy ilyenkor már a végétől számolunk visszafelé. Múltkor volt az ítélet vasárnap, most van a Reménység vasárnap, és jövő héten pedig az örök élet vasárnapja lesz. És azt akarja ilyenkor az egyházi esztendő a szívünkre helyezni, hogy mennyire fontos az életünk végével, az ítélettel, az üdvösséggel foglalkozni. Nyilván nem csak ilyenkor fontos, hogy az ember tudjon róla, csak ilyenkor nagyon hangsúlyozottan a középpontba kerül az üzenet, és hogy számolni kell azzal, hogy lesz ítélet. Nekünk van reménységünk, hogyha Krisztusban vagyunk, hitben járunk, hiszen aki hisz Jézusban, annak örök élete van, és ebben akar minket Isten megerősíteni. Aki pedig ezt még nem tudja, azt pedig Isten erre akarja ráébreszteni, akár az egyházi esztendőnek ezt az időszakát is felhasználva. És az útmutatónak a heti igéje Reménység vasárnapján így hangzik, a 2. Korintusi Levél 5. fejezet 10. verséből: Minnyájunknak leplezetlenül kell odaállnunk Krisztus ítélő széke elé. És a 40. fejezet 5. verse Ézsaiás próféta könyvéből így hangzik: Az Úr dicsősége megjelenik, és meglátják mindenek. Hát legyen a mi reménységünk forrása valóban az az Úr Jézus, aki életét adta a Golgotai kereszten a bűnösökért. Gyerekekkel konfi során azt a témát vettük múltkor, hogy megjelent, tehát mielőtt megjelent a bűn az ember életében, akkor előtte egyenes volt a vonal, egyenes volt az út az ember és az Isten között. Megjelent a bűn, ez egy nagy szakadékot képez, és nem tud az ember ezen a szakadékon átkelni. De Jézus Krisztus keresztje az tulajdonképpen egy ilyen hidat jelent, egy utat jelent, hogy most már a bűnös embernek, ha hittel fordul Jézus elé, és rámer lépni arra az útra, aki maga Jézus Krisztus, akkor van reménysége és van bizonyossága. És hát ez legyen meg bennünk is. Evangélikus énekeskönyvből énekeljük az énekeket, kezdő énekünk a 280-as számú ének.
Itt az Isten közben, jeltek ő kívánni, hódolattal elé állni. Szent rajjön léte, minden csendre térve, ő előtte újjon. Az, ami
Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen.
Amen.
Az Úr dicsősége megjelenik, és meglátják mindenek. Uram, ne szállj perbe szolgáddal, mert egy élő sem igaz előtted. Ismertesd meg velem, Uram, az utat, amelyen járnom kell, mert hozzád vágyódik az én lelkem. És most a 9-es liturgiát énekeljük.
Dicsőség az Atyának, dicsőség egy Fiának, a drága
bizonyossággal reménykedjetek abban a kegyelemben, amelye Jézus Krisztus megjelenésekor adatik nektek. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Magamtól nem mernék megszólalni előtted, Istenem, mert megszámlálhatatlan az én vétkem. De tekints egyszülött fiadra, aki színed előtt közben jár értünk. Légy hozzám irgalmas, és hallgass meg engem az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Ó, töröd el én vétkem, Szent fiad vérért, könyörülj én rajtam. Te benned van bizalmam.
Testvéreim, Isten megkönyörült rajtunk, és szeretete abban nyilvánult meg irántunk, hogy egyszülött fiát küldte a világba, hogy éljünk ő általa. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Dicsőség a magasságban, a hatalmas Istennek, béke legyen e világban, mindenhol az embernek. Hála néked, menj királyom! dicsérünk.
Imádkozzunk! Urunk, ébreszd fel minket kegyelmed világosságával, hogy megismerjük megváltónkat, és teljes szívünkkel ragaszkodjunk hozzá, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg azt a szent igét, amelyet egyházunkban erre a mai vasárnapra, reménység vasárnapjára felolvasásul rendeltek, és amit megírva találunk Pál apostolnak a Tesszalonikaiakhoz írott második levelében, a harmadiktól a tizedik versig a következőképpen. Isten igéjét tehát a második Tesszalonikai levélből olvasom, az első fejezet harmadik versétől. Szüntelen hálával tartozunk Istennek, értetek, testvéreim, amint ez méltó is, hiszen hitetek nőttön nő, és az egymás iránt való szeretet gazdagodik mindnyájatokban. Úgyhogy mi magunk dicsekszünk az Isten gyülekezeteiben veletek, álhatatosságotokkal és hitetekkel, amellyel minden üldöztetést és nyomorúságot elviseltek. Ez annak a jele, hogy Isten igazságosan fog ítélni, amikor titeket méltónak nyilvánít az ő országára, amelyért szenvedtek is. Mert hiszen igazságos dolog az Isten előtt, hogy gyötrőiteknek gyötrelemmel fizessen, nektek pedig, akiket gyötörtek, enyhülést adjon mi velünk együtt. Mert amikor az Úr Jézus megjelenik a mennyből hatalmának angyalaival, tűz lángjában, bosszút áll azokon, akik nem ismerik Istent, és nem engedelmeskednek a mi Úrunk Jézus Krisztus evangéliumának. Ezek majd örök pusztulással bűnhődnek az Úrtól és az ő dicső hatalmától, amikor eljön az a nap, hogy megdicsőüljön szentjei között, és csodálják mindazok, akik benne hittek, amint hogy ti is hittel fogadtátok bizonyságtételünket. Boldogok, akik hallgatják és megtartják az Úr szent beszédét. Válaszul Isten igéjére, valljuk meg hitünket, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Foglaljunk helyet! És az igehirdetésre készülve a 455-ös számú éneket énekeljük.
Testvéreim,
Én édes Istenem,
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg azt a szent igét, amelyet egyházunkban erre a mai vasárnapra igehirdetési alapigeként jelöltek ki, és amit megírva találunk Máté evangéliumának 25. fejezetében, a 31. verstől a 46. versig a következőképpen. Tehát Máté evangéliumából olvasom az igét, a 25. fejezet 31. versétől. Jézus mondja: amikor pedig az emberfia eljön az ő dicsőségében, és vele az angyalok mind, akkor odaül dicsősége trónjára. Összegyűjtenek eléje minden népet, ő pedig elválasztja őket egymástól, ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. A juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja. Akkor így szól a király a jobb keze felől állókhoz: jöjjetek, atyám áldottai, örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot. Mert éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, jövevény voltam és befogadtatok, mezítelen voltam és felruháztatok, beteg voltam és meglátogattatok, börtönben voltam és eljöttetek hozzám. Akkor így válaszolnak neki az igazak: Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enned adtunk volna, vagy szomjazni, hogy innod adtunk volna? Mikor láttunk jövevénynek, hogy befogadtunk volna, vagy mezítelennek, hogy felruháztunk volna? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy elmentünk volna hozzád? A király így felel majd nekik: bizony mondom néktek, amikor megtettétek ezeket, akár csak egyel is a legkisebb atyám fiai közül, velem tettétek meg. Akkor szól a bal keze felől állókhoz is: menjetek előlem, átkozottak, az ördögnek és angyalainak elkészített örök tűzre, mert éheztem és nem adtatok ennem, szomjaztam és nem adtatok innom, jövevény voltam és nem fogadtatok be, mezítelen voltam és nem ruháztatok fel, beteg voltam, börtönben voltam és nem látogattatok meg. Akkor ezek is így válaszolnak neki: Uram, mikor láttunk téged éhezni vagy szomjazni, jövevénynek vagy mezítelennek, betegen vagy börtönben, amikor nem szolgáltunk neked? Akkor így felel nekik: bizony mondom néktek, amikor nem tettétek meg ezeket egyel a legkisebbek közül, velem nem tettétek meg. És ezek elmennek az örök büntetésre, az igazak pedig az örök életre. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, ahogy az Isten tisztelet elején is emlékeztettem a testvéreket arra, így az egyházi esztendő vasárnapjainak az elnevezésével kapcsolatban, most ugye az a három vasárnap van, és annak éppen a középső vasárnapján tartunk, amelyek a végidőkkel kapcsolatos dolgokkal foglalkoznak. És most úgy alakult az igehirdetési alapigéknek a beosztása, hogy ebben az esztendőben Máté evangéliumának a végéről vannak ezeken a vasárnapokon a prédikációs alapigék, abból a részből, abból a két fejezetből, ahol Jézusnak a beszédeit találjuk meg, ami az utolsó időkkel kapcsolatosak. Ugye, ha emlékszünk arra, hogy múlt vasárnap mi volt az alapige és mi volt a téma, ugye akkor hallottunk arról, az is itt Máté evangéliumából, de a 24. fejezetből volt, hogy megjelenik a pusztító utálatosság a szent helyen, hogy ebből fogják tudni az Isten népe, hogy már közel van a vég, hogy a szentet szentségtelenként meri kezelni bárki, és hogy ez egy milyen nagy figyelmeztetés arra, hogy közel van már a végítéletnek az ideje, és hogy ennek kell, hogy legyen hatása az ember életére vonatkozóan. Aztán a másik jele, hogy hamis Krisztusok és hamis proféták jönnek, és ugye arról szólt akkor az igehirdetés, hogy a Krisztus az azt jelenti, hogy megváltó. Az a valaki, aki a megoldást kínálja az ember legnagyobb problémájára, a bűnre. És a hamis Krisztusok az azt jelenti, hogy az életnek a problémáira ezernyiféle megoldást kínál a világ, de egyik sem ad igazi megoldást az igazán nagy problémára. És minél több ilyen van, minél inkább elárasztja az emberek életét ez a dolog, hogy a pusztító utálatosság, hogy a hamis Krisztusok egyre inkább egy figyelmeztetés Isten népének, hogy egyre közelebb van már az utolsó ítéletnek az ideje. És a múltkori prédikációs ige az azzal zárult, és a prédikációt én tulajdonképpen utalás szintjén zártam ezzel múlt héten, hogy meglátják majd az emberfiát, aki eljön az ég felhőin, hatalommal és dicsőséggel, és összegyűjtik az Isten angyalai a választottakat a négy égtáj felől. Tehát itt fejeződött be a múlt vasárnapnak az igéje és az üzenete, és tulajdonképpen itt kezdődik a mostani vasárnapnak az igéje, és a mostani vasárnapnak az üzenete. Ez volt, ami engem szíven ütött, és a leginkább megérintett ebből a prédikációs alapigéből. Hiszen ez most egy olyan ige, amit hallottunk, amit nagyon könnyű félreérteni. Ugye, ahogy itt az elesetteknek a megsegítéséről egészen konkrét dolgokat sorol fel Jézus, itt nagyon könnyű ezt kiragadni az összefüggéséből ezt az igét, és rámenni arra, minthogyha Jézus azt akarná mondani, hogy cselekedetekből van üdvösségünk, és hogy azok az emberek üdvözülnek, akik a rászorulókon segítenek. De Jézus itt nem ezt mondja, ennél sokkal nagyobb összefüggésben emeli ki a mindennapoknak az irgalmas cselekedeteit, és ahhoz, hogy ennek a nagy összefüggésnek a lényegét meglássuk, ahhoz nagyon fontos felfigyelni arra, hogy mivel kezdődik ez a része Jézus beszédének. Hát azzal, hogy azt mondja, hogy a 31. versben ez volt a legelső mondat, amit felolvastam, hogy amikor pedig az emberfia eljön az ő dicsőségében, és vele az angyalok mind, akkor odaül dicsősége trónjára. Tehát eljön az emberfia, és odaül dicsősége trónjára. Tehát amikor a kiinduló pontot nézzük, akkor innen indul minden, hogy megjelenik Jézus Krisztus, az emberfia, ítélni élőket és holtakat, az ő dicsősége nyilvánvalóvá válik, és ő az, aki a trónuson ül. És miért fontos ez? Hát azért, mert hangsúlyozza az ige, és nem csak itt az ítéletes igéknél, hanem ha az egész összefüggését nézzük a Bibliának, hogy kicsoda Jézus Krisztus, kicsoda a megváltó, a szabadító, dicsőséges Úr. Nem valaki, aki ott ember, sokan ugye a kis Jézuskázással ide szoktak süllyedni, hogy hát embert látunk, és emberré lett az Isten, igen, közöttünk lakott, de ne felejtsük el, akár a karácsonyi történetet, ha látjuk és olvassuk a karácsonyi történetben a kisdedről szóló beszámolókat, hogy az, aki ott van, dicsőséges Úr. Minden innen indul, mindennek ez az alapja, mindennek ez a háttere, és ezt soha nem szabad az embernek elfelejteni. És itt most, ebben a prédikációs alapigében, és én szeretném, hogy a prédikációban is, és az életünkben, meg a gyülekezetünkben is, Jézus, mint dicsőséges Úr legyen itt előttünk. Hiszen ő az. És ezt most is látnia kell az embereknek. Ott az utolsó időkben, amikor eljön a végítélet, akkor ezt annak is tudomásul kell venni, aki most nem akarja tudomásul venni, de arra hív az Isten minket, például a mai igén keresztül, hogy újra és újra tudatosuljon bennünk, hogy Jézus Krisztus az emberfia, dicsőséges Úr. És mit jelent az, hogy ő hatalmas és dicsőséges? Mit jelent az, hogyha én már most tudatában vagyok annak, hogy ő valójában hatalmas és dicsőséges? Hát az azt jelenti, hogy a mostani dolgaimra ez hatással van. Ez azt jelenti, hogy én elismerem az ő hatalmát és dicsőségét. Ez azt jelenti, hogy én leborulok előtte és dicsőítem őt. Ez azt jelenti, hogy komolyan veszem, hogy ő a minden. És amikor előre tekintek a végítélet felé, akkor én azzal a reménységgel tekintek előre, hogy az a dicsőséges és hatalmas Úr, aki eljön ítélni élőket és holtakat, az én Uram és megváltóm, aki nekem is bűnbocsánatot szerzett a kereszten. Akkor az én számomra még inkább tudatosul az, hogy ő hatalmas, és ez a hatalmas Úr az, aki engem, a kicsit, a megtörtet, a bűnben elveszettet felemeli, helyreállítja, és élettel ajándékozza meg. És az a nagy kérdés, és azt gondolom, hogy ennek a mai vasárnapnak a kiinduló kérdése pont az első vers alapján ez, hogy tényleg ott ül-e a trónon az én szívemben Jézus, aki hatalmas és dicsőséges Úr. Mondani ezt sokszor mondjuk, mert megtanultuk. De valójában, tényleg, ahogy élem az életemet, ahogy hozom a döntéseimet, ahogy rendezem a dolgaimat, abban tényleg az van-e, hogy ott trónol, a középpontban, a trónon a hatalmas Úr Jézus Krisztus, akinek a kezében van élet és halál felett való döntés. És ilyenkor, amikor elénk jönnek ezek az igék az egyházi esztendő végén, akkor Isten mindig erre akarja felhívni a figyelmet, hogy lásd meg, hogy ki van a trónon a te szívedben, a te életedben. Hogy legyen ott a trónon Jézus Krisztus a te szívedben és a te életedben. Nehogy csak akkor kerüljön oda a trónra előtted, amikor már a te szívedben és a te életedben nem lehet változás, mert akkor az kárhozatot jelent a számodra. De ha ismerősként állsz oda, mert ott ült már a trónon, a szívedben, az életedben, akkor ez egy reményteljes találkozás, és az üdvösség kiteljesedésének az átélése lehet számodra, számunkra. És ez a mai igének az egyik nagy figyelmeztetése, hogy vegyük ezt nagyon komolyan, és törekedjünk arra nap mint nap az életünkben, hogy Jézus ott legyen, és ott maradhasson a trónon, a mi számunkra is. És aztán, ha belemegyek most részletesen abba, amit itt Jézus előhoz példát, akkor én azt szeretném kiemelni, ami a bevezető mondatában van ennek a Jézusi beszédnek. De Jézus arról beszél, hogy jöjjetek, atyám áldottai, és örököljétek a nektek a világ kezdete előtt elkészített országot, mert éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, stb. Mit jelent ez? Atyám áldottait szólítja meg itt Jézus, és úgy szólítja meg őket, hogy ketté választja, az egyik oldalra állítja atyám áldottait, a másik oldalra pedig az átkozottakat. És milyen képet mond ehhez? Emlékszünk rá, milyen képet használt? Hogy elválasztja úgy, mint ahogyan a kecskéket a juhoktól elválasztja kicsoda. A pásztor, és engem ez fogott meg, testvérek, ma reggel ebből az igéből. Hogy Jézus úgy jelenik meg itt az ítéletkor, mint egy pásztor, aki külön választja a juhokat a kecskéktől. Külön választja azokat, akik hozzátartoznak, a juhok tartoznak a pásztorhoz, és külön választja a kecskéket, akik nem tartoznak hozzá. És mi a jellemzője a juhoknak? És itt megint azt mondom, hogy a teljes Biblia összefüggésében értsük ezt az igét. Hát az, hogy Kezdettől fogva az Isten nagyon sokszor hasonlítja önmagát és az ő népét a pásztor és a nyáj képéhez. Amikor arról beszél, hogy mit jelent az élet, az élet az azt jelenti, hogy a pásztor gondoskodik a juhairól. Mit jelent az élet? Hogy a juhok a pásztor közelében vannak. Mi a fontos a juhoknak? Hogy tudják, hogy ki az ő pásztoruk. A pásztor ismeri az ő juhait. A juhok ismerik a pásztornak a hangját. Mit jelent ez? Kapcsolatot. Kapcsolatot jelent. Élő kapcsolatot a pásztor és a nyáj között. És amikor elveszik egy-egy bárány, mit csinál a pásztor? Elmegy és megkeresi. És amikor megtalálja, karjába veszi, és mit csinál? Összehívja a barátait, szomszédait, és örvendezik. Mert megtaláltam az én elveszett juhomat. Vagy mit tesz a pásztor? Az élete árán is védi a bárányokat. Ha jön a támadás, ha jön a gonosz, és el akarja ragadni a bárányokat, akkor a pásztor nem félti az életét, sőt, Jézus arról beszél, hogy a jó pásztor életét adja az ő juhaiért. Testvérek, amikor az utolsó ítéletről van szó, és Jézus azzal kezdi ezt a beszédet, hogy eljön az emberfia a maga dicsőségében, és ahogyan a pásztor különválasztja a juhokat a kecskéktől, akkor Jézus erről beszél, külön választja azokat, akiket ő ismer, akik az övéi, akik hozzá tartoznak, akik ismerik az ő hangját, akik megtapasztalták azt, hogy megmentett engem a pásztor, a karjába vett, megkeresett, örvendezett azon, hogy megtalált engem. Külön választja azoktól, akik nem ismerik a pásztort, akik egészen más utakon járnak, akik nem élték át azt, hogy én vagyok a megtalált, hanem más utakon mennek, kóborolnak. Amikor eljön az ítélet, és megjelenik az ítélőbíró, akkor keresi Jézus a jó pásztor az övéit, és ezért választja külön atyám áldottait az átkozottaktól. Atyám áldottai, jöjjetek! Ezt mondja itt a beszéd szerint Jézus. Atyám áldottai, jöjjetek az elkészített helyre, mert éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, jövevény voltam és befogadtatok, beteg voltam és meglátogattatok, börtönben voltam és eljöttetek hozzám. Mit jelent ez? Pusztán diakóniát? Nem. Ennél sokkal többet. Szolgáló életet jelent. Olyan életet, amiben megnyilvánul az a szeretet, aminek Jézus a forrása, és ebből él a mindennapokban. De, és ez nagyon fontos, és engem ez nagyon szíven ütött ma reggel, hogy amikor Jézus megdicséri itt ebben a beszédben ezeket az atyám áldottait, hogy mert ezt csináltátok, akkor ezek az emberek csodálkoznak. Hogy de hát mikor láttunk téged ilyennek? Ők nem azért csináltak bármi szolgálatot az életükben, mert ezzel jó pontot akartak szerezni odafenn, hanem megélték az életben azt, hogy egyek vagyunk Krisztussal. Ott van Krisztus az életemben. Ő cselekszik. És én ennek részese vagyok. És megint hova jutunk vissza? A kapcsolat. A kapcsolat. Ahogyan a bárány ismeri a pásztornak a hangját, mert vele van élő kapcsolatban. Ugyanígy a szolgálat is. Hogyha ilyen teljesítményízű, meg akarok felelni az Istennek, és el akarok érni valamit az Istennél, akkor ez az egész nem ér semmit. De ha élem azt, hogy Krisztus itt van az életemben, és ő tud cselekedni rajtam keresztül, és ő úgy veszi olyankor, hogy a legkisebb atyám fiai, a testvérek, akik közül van, aki szűkölködik, van, akinek bősége van, van, akinek fájdalma van, van, aki üldöztetést él át, azt éli meg, hogy nem vagyok egyedül, mert szeret engem az Isten. És a másik testvéren keresztül az Isten szeretetét tapasztaltam meg. Milyen nagy ajándék ez. Az ilyen szolgáló élet. A legkisebb atyafiak felé megnyilvánuló önzetlen szeretettel. Atyám áldottai, jöjjetek, mondja Jézus. Akikben Jézus felismeri a maga juhait, az övéit, és akik szolgálták őt az életükkel, azokat hívja. És ez a kulcs ebből az igéből. Jöjjetek, atyám áldottai, és örököljetek. És mit örököljetek? A számotokra a világ kezdetekor elkészített, vagy kezdete óta elkészített országot. A teremtésre utal vissza. A teremtésre. Mit készített el Isten a teremtéskor? Egy csodálatos világot, ahol minden tökéletes volt. Ahol a legtökéletesebb az volt, hogy az embernek az Istennel való kapcsolata volt tökéletes és szoros. És minden ebből fakadóan áldásként ért el az ember szívéhez. És mindenen áldás volt, hiszen az Isten volt a középpontban. És az Isten határozhatott meg mindent. Minden a helyén volt. Ez az az ország, ez az az örökség, amit az ember számára az Isten át akar adni. És a bűnesetben ez megromlott. És a bűneset miatt van az, hogy nem mindenki részesülhet ebben. De Isten azt mondja, hogy én ezt az örökséget szeretném átadni az enyéimnek. Mert ki az, aki örökös? Hát az, aki az utód, az, aki a gyermek. Idegenek nem örökölnek. Gyermekek azok, akik örökölnek. És gyerekeket lehet kitagadni, ha úgy viselkednek. Gyerekek mondhatják azt, hogy én megszakítom a kapcsolatot a felmenőimmel. Ez megszakadhat, lehet törés. De ha nincs törés, vagy volt törés, de megvan a helyreállás, és megvan ez a kapcsolat jogilag is, akkor az örökség jár az örökhagyótól, világi értelemben is. És testvérek, ha ezt most lelki értelemben átfogalmazom, hát kik azok, akik örökölnek? Nem azok, akik tökéletesek, hanem azok, akik az Isten gyermekei. Akiknek volt törés az életében, mert a bűn az igenis nagyon nagy törést jelent. De akiknél megtörtént a helyreállás azért, mert a jó pásztor megtalálta, karjába vette és visszavitte. És akiknek a Golgotai kereszt valóban az üdvösséget jelenti. Azok Isten megváltott gyermekei. Azok örökölhetik. A számukra a világ kezdetekkor már elkészített országot. És Jézus erről beszél ebben az igében, hogy amikor eljön a végső ítélet, és eljön a szétválasztás, akkor azok, akik az övéi, akik hozzátartoznak, akik ismerik az ő hangját, azok ezt az örökséget veszik át. És azoknak az életében látszódni fog, a mindennapokban is, ha visszatekintenek, hogy ott volt az Isten irgalmas szeretete, amit én magam is megtapasztaltam, és én magam is megpróbáltam továbbadni a másiknak. Milyen csodálatos üzenet ez, drága testvérek! Milyen csodálatos ez, hogy nem kell félelemmel tekinteni az ítélet napja felé. Vagy amikor mondjuk ezt az igét olvasom, akkor ezt nem kell fenyegetésnek vennem, hanem biztatásnak és bátorításnak, hogy jöjjek Jézushoz. Tartozzak azok közé, akikre ő azt mondhatja, hogy atyám áldottai. És éljen meg az ő irgalmas szeretetét a mindennapjaimba. És testvérek, erre hívlak benneteket. Mert én magam is erre kaptam meghívást. Hogy legyek megélője ennek a krisztusi szeretetnek. És tudom, hogy ez nem fog menni tökéletesen és jól. De legyen ott a szívemben, és legyen ott a szívünkben erre a készség. A törekvés, az a szabadság, amit egyedül Jézus tud megadni. Imádkozzunk! Drága Uram, köszönöm neked azt, hogy te csodálatos világot teremtettél, és csodálatos a te országod, ahol minden a helyén van, és a veled való kapcsolat zavartalan. Köszönöm neked, Uram, azt, hogy ami elromlott a bűnesedben, azért te mindent megtettél, hogy helyreálljon a te szent fiad Jézus Krisztus által. Köszönöm neked, Úr Jézus, hogy te eljöttél ebbe a világba, hogy emberré lettél, hogy jó pásztorként kerested az elveszetteket, hogy életedet adtad a Golgotai kereszten, és hogy amikor eljössz majd ítélni élőket és holtakat, akkor keresed majd azokat, akik a tieid, és a jobbodra állítod őket. Drága Uram, köszönöm neked azt, hogy te kerestél, megtaláltál bennünket. És köszönöm neked azt, hogy te ültél a mi szívünknek a trónjára. Kérlek, segíts nekünk, hogy nap mint nap tudjunk önvizsgálatot tartani. Tudjunk jönni hozzád. Tudjunk megerősödni abban, hogy valóban te legyél az Úr a mi életünkben, hogy ott is maradj azon a trónon a mi szívünkben. És köszönöm neked, Uram, azt az irgalmas szeretetet, amivel hozzánk lehajoltál. És köszönöm, hogy szeretnél formálni engem is és a testvéreket is, hogy minél inkább ne csak éljünk ebből, hanem tudjunk megélői és továbbadói a te irgalmas szeretetednek mások felé, a legkisebb atyafiak felé is. Köszönöm neked, hogy gyengeségünkben, erőtlenségünkben olyan sokszor tapasztalhatjuk ezt a szeretetet másoktól, és kérlek téged, hogy hadd tudjunk ebben még inkább növekedni, hogy hadd lehessünk jó bizonyság a környezetünk számára is, és hadd tudjon minél többeket megérinteni, megszólítani a te irgalmas szereteted. Köszönöm neked, Uram, hogy nem kell félelemmel tekintenünk az ítélet napja felé, mert ismerhetünk téged, és te ismersz minket. Köszönjük neked, Urunk, a te nagy szeretetedet. Amen. A 283-as ének harmadik versét, a Jézus a te beszéded éneket énekeljük.
Jézus a te beszéded, teremjen jó gyümölcsöket, szent ígéd és szent lelked, ítélje meg bűneinket, vigasztaljon bánatunkban, bátorítson halálunkban.
Szeretettel hirdetem a testvéreknek jövő heti alkalmainkat. Kedden este 6 órakor női kör lesz a kisházban. A lélek gyümölcse sorozatból a szeretettel foglalkozunk ebben a hónapban, így várom szeretettel az asszonytestvéreket, hogy még inkább elmélyedjünk ebben a témában. Csütörtökön 6 órakor bibliaóra lesz a kisházban, az útmutató napi igéit fogjuk venni, erre is nagyon nagy szeretettel várjuk a testvéreket. És pénteken 17 órakor ifjúsági órát tartunk a kisházban, reméljük, hogy a fiataljaink hazaérnek az ifi hétvégéről, és beszámolnak majd arról, hogy milyen áldásokat éltek át ott. Jövő vasárnap 10 órakor istentisztelet lesz a templomban, gyerekfoglalkozás pedig a kisházban. Szeretettel várunk erre mindenkit. Szeretettel bátorítom a testvéreket arra, hogyha valaki szívesen fogadna lelkipásztori beszélgetést vagy látogatást, akkor bátran jelezze, és nagyon szívesen találkozom a testvérekkel. Adventi csendes napunkat a szokott időpontban advent első vasárnapját megelőző szombaton tartjuk Nyírteleken, ez idén november 29-e lesz. A motto: élő alapon élő kövek. 25 évvel ezelőtt volt nyírteleki templomunk alapkövének letétele, 20 évvel ezelőtt pedig a felszentelése. Ezen a csendes napon majd november 29-én Györfi Mihály, a gyülekezet alapító lelkésze szolgál, és a Mátrai Visszhangok énekkar. Lesz gyerekfoglalkozás is, lesz lehetőség szolgálatokra, bizonyságtételekre is, illetve délután pedig kézműves foglalkozásra is az ebéd után. Szeretettel bátorítok mindenkit, hogy aki teheti, az írja be a naptárába, és lehetőség szerint vegyen részt ezen az alkalmon. Kérem szépen, hogy jelezzük majd, hogyha tervezzük a részvételt, hogy az utazást azt összetudjuk majd hangolni. Kaptunk adományba sok doboznyi ruhát, játékot, ágyneműket, hétköznapi tárgyakat. Ott vannak ezek a dobozok a kisházban. Bátran nézzük át ezeket, bármi olyat találunk benne, amit szívesen fogadunk, szükségünk van rá, akkor fogadjuk szeretettel. Vagy ha van a környezetünkben olyan, akiről úgy gondoljuk, hogy itt szüksége lenne valamire, akkor szóljunk bátran, és akkor nagyon szívesen megajándékozzuk ezeket a testvéreket is vele. Következő hírlevelünkben november 25-éig lehet bizonyságtételt küldeni írásban, ha valakinek van ilyen, akkor kérem ezt az időpontot tartsa számon. És november 23-án, jövő vasárnap délután 5 órakor lesz presbiteri gyűlés Nyírteleken. Ennek ugye most az az apropója, hogy a püspökválasztásnak második fordulója is van. Kérem a testvéreket, hogy hordozzuk imádságban egész egyházunknak a dolgát, és a püspök választást is. Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. A 327-es ének első versét fogjuk énekelni.
Átölelt Isten nagy kegyelme, méltatlanul érdemtelen, csodák csodáját látom benne, és hála tölti el szívem.
Imádkozzunk. Drága Úrunk, áldunk és magasztalunk téged, és köszönjük neked azt, hogy neked köszönhetjük az életet, a testi életet is, és az üdvösséget is. És köszönjük neked azt, hogy nem kell félelemmel tekintenünk az ítélet napja felé, hiszen te elküldted egyszülött fiadat, és benne életünk és üdvösségünk van. Köszönjük azt, hogy ő fogja megítélni az élőket és holtakat, és köszönjük azt, hogy most ezekben a hetekben, amikor az Isten tiszteleteken ezzel a témával foglalkozol, bennünket is, gyülekezetbe járó, veled kapcsolatban lévő embereket is, és minden igét hallgató, igét meghalló embert erre akarsz figyelmeztetni, ebben akarsz megerősíteni. Köszönjük neked, Urunk, azt, hogy jöhetünk eléd imádságban, és könyöröghetünk embertársainkért. Hadd hozzuk eléd először azokat a testvéreinket, akik bajban vannak, nagy nehézségben, nyomorúságban, akár a betegségük miatt, akár a kiszolgáltatott testi állapotuk, akár az életkoruk miatt, vagy azért, mert olyan dolog történt az életükben, ami teljesen kihúzta a lábuk alól a talajt, és krízis helyzetbe jutottak. Kérünk, Urunk, hogy könyörülj meg rajtuk, és hogyha mi tudunk nekik konkrétan az imádságon túl bármiben segíteni, akkor adj nekünk nyitott szemeket, és add, hogy valóban észrevegyünk, hogy mit tudunk tenni értük. Köszönjük neked, Urunk, azt, hogy eléd hozhatjuk a családokat is, a házasságokat, a generációkat, a gyermekeket és a felnőtteket. Kérünk téged, hogy te erősítsd meg a családokat, add, hogy valóban olyan helyek legyenek a családi otthonok, ahol védelemre találnak az emberek, ahol meg tudnak erősödni, ahol szeretetet és törődést élnek át, ahol a hitben tudnak erősödni és növekedni, hogy a feladataikban és a mindennapi életben minél inkább hely tudjanak állni. Urunk, azokért a családokért különösen is szeretnénk imádkozni, ahol csatatér van a falakon belül, mert nem a szeretet, hanem a viszálykodás, vagy a szeretetlenség az, ami az uralkodó. Urunk, emberek sokszor sokféle tanácsokat adnak, és sokszor sok mindent elrontanak, akár jó szándékkal is, de sokszor rossz szándékkal is. Kérünk, Urunk, hogy te nyújj bele az embereknek a szívébe, az életébe, és te mutasd meg az igazi utat, te rendezd az igazi alapokat, és te gyógyítsd meg az összetört családokat is. És így szeretnénk imádkozni a saját családunkért is, szeretteinkért, akiket a legjobban szeretünk, akiknek a sorsa a leginkább foglalkoztat bennünket, hogy te légy velük, te áld meg őket, te add a gyerekeknek az egészséges fejlődést, növekedést, te add a felnőtteknek a támaszt és a kapcsolatokat, amik erősítőek, és te add az időseknek is a vigasztalást, a bátorítást a családtagokon keresztül. Köszönjük neked, Urunk, hogy imádkozhatunk gyülekezetünkért is. Hálásak vagyunk azért, hogy most az ifi hétvégén ott lehetnek sokan a fiataljaink közül. Köszönjük neked azokat az áldásokat, amelyeket ott adsz a fiatalok szívébe, a szolgálatokon keresztül, és kérlek téged, hogy neked legyen gondod a fiatalokra, add, hogy valóban neked tudják adni életük irányítását, és a döntéseket rád figyelve tudják meghozni. De így imádkozunk nem csak az ifjúságért, hanem az ifjúság előtti korosztályért is. A kicsi gyermekekért és a konfirmandusokért is, akik itthon vannak, azokért is, akik ma is itt vannak a foglalkozásokon, de azokért is, akik jöhetnének, de valami miatt távol maradtak. Kérünk, Urunk, hogy te munkálkodj az ő szívükben, az ő életükben, add, hogy valóban ők is egyre inkább közel kerülhessenek hozzád, hogy élő hitben tudjanak majd járni. És Urunk, imádkozunk a szolgálatokért is, amik a gyülekezetünkben vannak, az ige szolgálatokért is, és a kétkezi dolgokért is, a háttér szolgálatokért is. Hálásak vagyunk, Urunk, mindenkiért, aki benne áll ezekben a szolgálatokban, és kérünk téged azért is, hogy te növeld, te érints meg embereket, és hívj el, hogy be tudjanak állni, felismerjék, hogy mi a helyük, és hogyan tudnak itt a gyülekezetben is a te országod épüléséért tevékenykedni. Így köszönjük meg, Urunk, a nyírteleki és görögszállási testvéreinket is, köszönjük, hogy egy gyülekezethez tartozhatunk velük, és imádkozunk értük is az ő alkalmaikért, szolgálataikért, mindennapjaikért. Így imádkozunk a szociális központért is, és annak az új vezetőjéért, a munkatársakért, akik nap mint nap ott vannak szociális téren, lépnek oda az elesettekhez, a kicsinyekhez, akár konkrétan úgy is, ahogyan itt az igében is benne van, hogy enni és inni visznek neki, bátorítják és látogatják őket, áld meg az ő szolgálatukat is, és adj nekik erőt ebben. És Urunk, imádkozunk a presbiteri gyűlésért is, és azokért a döntésekért, amiket meg kell hozni a gyülekezetekben. Imádkozunk, Urunk, a püspök választásért, a leendő vezetőért, hogy Te jelölj ki olyan vezetőt számunkra, akinek a szívét Te irányítod, és aki áldás lehet egyházunk számára. És kérlek, Uram, így egész egyházunkért, a miénkért is, az evangélikusért, de a többi felekezetért is. Add, Uram, hogy a Te szent lelked kiáradjon, hogy ébredés legyen és megújulás, és minél több ember új életet nyerjen. És imádkozunk, Urunk, a világért, minden emberért, kérünk, Urunk, hogy Te csitítsd le a háborúságot, Te adj valódi békességet az emberi szívekbe, és Te add, hogy a Te dicsőséged felragyoghasson emberek életében. Így kérlek, Uram, hogy hallgass meg imádságunkat, amikor mindent, ami a szívünkön van, így foglalunk össze. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. De szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. És végezetül vegyétek az áldást. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd és adjon te néked békességet.
Amen.
Foglaljunk helyet, és énekeljük a megkezdett 327-es számú éneket a második verstől.
Haragot, átkot érdemeltem, és Isten meg kegyelmezett. Szent fia vérzett én helyettem, hogy eltörölje bűnkemet. Miért történt fel, nem foghatom, csak kegyelem, csak irgalom. Jó befogod ott az ér.
emlékeztetőül a hét igéje, minnyájunknak leplezetlenül kell odaállnunk Krisztus ítélő széke elé. És az Úr dicsősége megjelenik, és meglátják mindenek. Áldott vasárnapot kívánok a testvéreknek, és áldott hetet, erős vár a mi Istenünk!